10 perctől, és este 21 óra 10 perctől. Akkor is szeretettel várjuk Önöket a készülékek elé.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
11 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Márciusban rekordszámú 932 000 ország és vármegye bérletet, valamint napi jegyet váltottak az utasok, közölte a MÁV Volán csoport az MTI-vel. Emlékeztettek, hogy március 1-ével az elmúlt évtizedek legjelentősebb közösségi közlekedési tarifareformját hajtották végre az Építési és Közlekedési Minisztériummal közösen. A közlemény szerint tavaly ősz óta stabilan havi 500 000 körüli vármegyei és országbérlet fogyott, de a korszerűsített tarifarendszer hatására márciusban 33%-kal nőtt a jegy- és bérletértékesítés februárhoz viszonyítva. Március és április első hét napjában 60-80 000-rel több vármegye és országbérlet fogyott, mint február első hetében, tették hozzá. A tarifarendszer első havi tapasztalatai alapján az utazási szokásokra is kihatnak az újdonságok, az Intercity-ket januárhoz képest 162 000-rel, februárhoz képest 152 000-rel többen választották márciusban. Az eddigi legnagyobb magyar repülő űreszköznek, az ESA és az Európai Unió közös légkörösszetétel monitorozó környezetvédelmi műhold sorozatában lesz fontos szerepe. Az űrtechnológia fontos sarokköve annak, hogy a világgazdaság üzemelni és fejlődni tudjon, mondta Ferenc Orsolya, az eddigi legnagyobb magyar repülő űreszköz, a Thermal Guard Assembly pénteki bemutatóján Miskolcon. A külgazdasági és külügyminisztérium űrkutatásért felelős miniszteri biztosa úgy fogalmazott, hogy az űrtechnológián belül érdekes tendencia a világban, hogy az állami és a magánszereplők együttműködésére alapulnak a sikeres nagy fejlesztések és missziók. Ferenc Orsolya hangsúlyozta, a kormány 2018 óta nagy hangsúlyt fektet az űrtevékenység fejlesztésére és támogatására, ezáltal teret és lehetőséget nyit ennek a tudásalapú technológiának és fejlesztési iránynak. Mindezt úgy, hogy közben itthon tartja a hazai szakembereket, lehetőséget biztosítva számukra arra, hogy fontos projektekben vehessenek részt, tette hozzá. Hollandia a vasárnap elővigyázatosságból bezárja teheráni nagykövetségét, közölte ma a holland külügyminisztérium az Irán és Izrael közötti növekvő feszültségre hivatkozva. A közlemény szerint a tárca holnap dönt arról, hogy a nagykövetség hétfőn újra kinyit-e. Joe Biden időben közeli támadást ver Irán részéről Izrael ellen, az amerikai elnök erről újságírók előtt beszélt a Fehérházban. Úgy fogalmazott, hogy az offenzíva előbb, mint később fog bekövetkezni, de megjegyezte, hogy a titkos információkat nincs módjában megosztani. Hangsúlyozta azt is, hogy az Egyesült Államok elkötelezett Izrael védelme iránt. Kijelentette, Irán nem ér el sikert. Arra a kérdésre, hogy mit üzen Iránnak, az elnök annyit mondott, ne, amivel arra utalt, hogy ne lépjék meg, amit terveznek. Az amerikai védelmi minisztérium illetékesei korábban pénteken arról számoltak be, hogy az Egyesült Államok további katonai eszközöket irányította a közel-keleti régióban állomásozó egységeihez erősítésként. 47 csoportos csapást hajtott végre ukrán üzemanyagi és energiaipari, valamint hadiipari létesítmények ellen az elmúlt hét folyamán az orosz hadsereg légi, tengeri és szárazföldi identitású precíziós fegyverekkel, valamint drónokkal, közölte pénteken az orosz védelmi minisztérium. A tárca szerint a csapásokkal Moszkva Kijevnek az arra irányuló kísérleteire válaszolt, hogy kárt tegyen az orosz olaj, gáz és energiaágazati létesítményekkel, teljesítményekben. Az orosz támadások kiterjedtek az ukrán különleges műveleti erők egységei és külföldi zsoldosok logisztikai bázisaira, valamint ideiglenes telepítési pontjaira. Az április 6 és 12 közötti időszakra vonatkozó Moszkvában kiadott hadi jelentés szerint az orosz hadsereg kedvezőbb állásokat foglalt el Kupjaszkban, Avgyijivka és Donyeszk környékén, valamint a Donyeszki régió déli részén. Eközben 95 ukrán ellentámadást vert vissza, a legtöbbet 65-öt Avgyijivkánál. Az orosz védelmi minisztérium közlése szerint az ukrán hadsereg a harci érintkezési vonal mentén az elmúlt hét folyamán mintegy 6700 katonát veszített. A héten a tájékoztatás szerint 21 ukrán katona adta meg magát. Végül az időjárásról. Ma fátyol és gomoly felhők zavarhatják meg időnként a napos időt, de csapadék nem várható. A nyugati, északnyugati szél több helyen megélénkül. Napközben 23 és 28 fok közé melegszik a levegő. Holnap változóan napos, felhős időben lesz részünk, de késő estig említésre méltó csapadék továbbra sem érkezik. Sokfelé élénk, az ország északkeleti harmadán erős lesz a nyugati délnyugati szél. Nyári időben lesz részünk, a csúcshőmérséklet 26 és 31 fok között alakul. Híreinket hallották.
Reklám. Az elveszíthetetlen öröm. A Miskolci Versbarátok Köre Alapítvány versmondó versenyt hirdett 10 és 20 év közötti fiataloknak. Az elődöntő 2024. május 24-én a Miskolci Tudomány és Technika Házában, a döntő és a gála 2024. szeptember 21-én az Ars Sacra Fesztivál keretében a Miskolci Városháza dísztermében lesz. Nevezni a versalap22@gmail.com e-mail címen 2024. május 12-ig lehet. További információ elérhető a Versbarátok Köre Facebook oldalán.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
16. tavaszköszöntő templomi hangverseny a Mezőtárkányi Katolikus Templomban. 2024. április 20-án 16 órakor minden érdeklődő szeretettel várnak a Hittel és Lélekkel című estre. Vendégművészek Kalapács József és Kalapács Ódor Szintia. Gitáron közreműködik Závoti Zoltán. A rendezvény ingyenes. Média támogató a Szent István Rádió.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá adószámát 18 57 87 26 kötőjel 2 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Idén is eljött az adó 1%-ának felajánlási ideje. Ha ön is hisz a személyes szeretet erejében, válassza a katolikus Karitást. Segítségével életeket változtatunk meg, támogatást nyújtunk a rászorulóknak. Legyen részese ön is a változásnak. Adója 1%-ával támogassa a Karitást támogató alapítványt. Készült a katolikus Karitás megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Kapcsolat. Kisebbségekről másképpen.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük Kapcsolat című műsorunk minden kedves hallgatóját. A mai adásban a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye aktuális mezőgazdasági helyzetéről és a kitéves szülinapját ünneplő Bükki Csillagdáról lesz szó. Ígéretesen indul a tavasz a vármegye földjein. A térségben gazdálkodók már befejezték a tavaszi fejtrágyázást és folytatódnak a munkák a földeken. Az őszi vetés a vármegyében bizakodásra ad okot, hisz jól sikerültek a kártevőmentesítések. Emellett újabb támogatások jelennek meg a gazdák számára. A vidékfejlesztési támogatásoknál a korábbi 17,5%-ról 80%-ra növelte a kormány a nemzeti társfinanszírozást, így 2027-ig mintegy 1500 milliárd forint áll rendelkezésre a gazdaságfejlesztési beruházások támogatására, míg a zöld jövő feltételeinek megteremtésére 1000 milliárd forint költhető el. A részletekről Taskó László, a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei agrárkamara elnöke adott tájékoztatást.
A tavaszi munkák már régebben elkezdődtek, egy másfél-két hónappal ezelőtt, ugye első a szántóföldi növényeknél a fejtrágyázási munkákkal indult. Egy kicsit korábban tavaszodott, februárban már olyan idő volt, hogy ezeket a munkákat el lehetett kezdeni. Mondjuk ez egyrészt kedvezett, másrészt egy kicsit hátrányosan érinti a növénytermesztést, különösen a kertészetet. Ugye a februári hónapban már elkezdtek virágba borulni a barackfák, szilvafák, ami most egy kicsit megbosszulta magát, mert bejött egy pár napos hideg, fagyos idő. Pontosan még nem tudjuk, hogy mekkora fagykárt okozott a kertészetekbe, a későbbiekben látható majd ez meg. Hát ugye az őszi vetések jó fejlett állapotban vannak, mivel kedvező volt az ősz is és a tél is a fejlődésekhez. Mostani munkálatok, ugye volt a fejtrágyázás, most már a növényvédelemnek az a része, hogy gyomírtás, aki ősszel nem csinálta meg a őszi gyomírtást gabonafélékbe, repcékbe, akkor itt el kell végezni. Én tapasztalatom az, hogy az őszi gyomírtás nagyon kedvezően, nagyon jó hatással volt. Jelenleg, amiket megcsináltunk, ott most nem kell gyom ellen védekezni. Természetesen jön utána esetleg gombölő, szeres kezelés növényvédelmi szempontból a búzáknál, árpáknál, titikárénál, de a repcénél is. A repcénél már most megjelent a rovar kártétel, hogy először a szárormányos, az ellen kellett védekezni, de jelen pillanatban a repcefénybogár is már nagyon sok helyen jelen van, és elindult a védekezés ellene. Az állattartásnál ugye ilyen téli időszakban általában az ellések, úgy a bárány-birka nevelésnél, a húsmarhánál, a tejelőnél ott egy folyamatos vemhesítés és elletés zajlik. Hát most választottunk is ugye az őszi elléseket, ezeknek az értékesítése zajlik. Tegnapi nap is az én vállalkozásomba is kereskedő érkezett, megnézte az állományt, hogy mit tudunk eladni, fogunk értékesíteni, és akkor így alakulnak ki az árak. Majd. Az időjárás az ugye nem éppen a legkedvezőbb, mert ugye az volna az ideális, hogyha volna egy téli időszak, tavaszi időszak, nyári időszak, mint régen is volt. Sajnos az utóbbi időben azt látjuk, hogy két évszakra bomlott az időjárásunk. Van egy őszi időszak, meg van egy nyári időszak. Ugye a tél is lassan ilyen őszi időszak jellegű képet mutat, és akkor áprilisban megérkezik a nyári időszak, ami már akár 25-30 fokos meleget is képes produkálni, ami nem kedvez a mezőgazdaságnak. Az elmúlt időszakban ugye a tavaly ősz, tél, és hát talán a tél vége az elég csapadékosra sikerült, ami ami belvizeket is okozott a megyénkbe is, meg több árhullámot a folyókon. Ami belvíz jelenleg is jelen van, mélyebb fekvésű területeken, de én azt gondolom, hogy én jobban aggódok az aszály miatt. Ugye 2022-es év bebizonyította, hogy az aszállyal sokkal komolyabb károk keletkeznek a mezőgazdaságba, mint egy belvízes időszakba. És hát most írja ki az Agrárminisztérium a vidékfejlesztési programokba is a pályázatokat. Ezek pedig fejlesztésről szólnak. Az egyik legfontosabb az élelmiszeriparnak a fejlesztése, az annak a támogatásai ki vannak írva, de lesz a növénytermesztés, az állattartáshoz kapcsolódó fejlesztések is. Májusban fog megérkezni az ATK, állattartó telepek korszerűsítése, és folyamatosan ebbe az évbe ki lesz írva nagyon sok pályázat, és nagy mértékű támogatást lehet hozzá kapni. Megemelte a kormány a támogatás mértékét, a hazai hozzájárulást a támogatásokhoz, ami azt jelenti, hogy az előző időszakban 17,5% volt, most a vidékfejlesztési programhoz 80%-os keretet fog biztosítani az állam. És a kamara úgy döntött, hogy növeli a falugazdász létszámot, megyébe is 8 fővel több, elvileg 43 falugazdász fog segíteni a gazdálkodóknak. Egyrészt azért is, mert megnövekedett a gazdálkodók feladata, akár az egységes kérelemmel, de az ellenőrzések folyamán is olyan segítséget kell, hogy nyújtsunk, ami az Európai Uniós szabályoknak eleget tud tenni. Ehhez komoly technikai eszközöket kapnak a falugazdászok, és így tudnak segíteni a gazdálkodóknak. Ugye, ha 10-én elkezdődik az egységes kérelem beadása, akkor a falugazdászok is keresik a gazdálkodókat, meg a gazdálkodóknak is kell, hogy keressék a falugazdászokat, mert ezt csak egy közös munkával tudják minőségben jó és gyorsan beadni a támogatási igényléseket. Több fórum is leszervezve a megyébe, egy fórumon már túl is vagyunk, Szerencsi fórumon, ott Györfi Balázs elnök úr tartott tájékoztatót a támogatásokról, meg a jelenlegi agrárium helyzetéről, az unió hozzáállásához a mezőgazdaságnak. Elég nagy létszámban jelen voltak a gazdálkodók, közel 90-100 fő jelent meg ezen a fórumon. De lesz még fórumunk Emődön, Emődi Kultúrházban. Ide főjeladóként Jakab elnök úr jön, de Pap Zsolt helyettes államtitkár úr is jelen lesz ezen a fórumon. Természetesen itt is a fejlesztésekkel, a támogatásokkal kapcsolatos információkat kaphatják meg a gazdálkodók. Azon kívül Mezőcsáton szintén lesz egy fórum, itt meg az agrárközletgazdálkodási programról és gazdálkodói adózással kapcsolatos kérdésekről lesz szó és tájékoztató. Azon kívül egy új szolgáltatást indít a kamara, ez még eddig nem volt a palettán, erdőgazdálkodási csoportot hoztak létre. Így Borsod Abaúj-Zemplén vármegyére egy új, hát erdészfalugazdásznak mondhatom, már fel is van véve, itt a központban található meg, az erdőgazdálkodóknak próbál olyan segítséget nyújtani, hogy ez a gazdálkodási forma is jól működjön, szabályok betartásával a szükséges információkat át tudják adni az erdőgazdálkodóknak. Szóval én azt gondolom, hogy ez egy nagyon hatékony, eredményes munkát fog meg fogja segíteni a gazdálkodókat ahhoz, hogy a legjobban tudják megcsinálni a munkájaikat. Elvileg most indult, meg a gyerekcipőbe jár még ez. Természetesen a gazdálkodóknak itt is nagyon komoly segítségre lesz szükségek, hogy ebbe tudjanak hatékonyan jól működni. Hát a falugazdászok ebbe is próbálnak segíteni. Falugazdászok természetesen információkat kapnak, hogy mi az, ami be kell, hogy tudjanak a gazdálkodóknak, milyen formában tudnak segíteni. Ez oktatáson való részvétel lesz. Április eleje avval fog eltelni, hogy a falugazdászokat napi szinten oktatja majd a kamarai központ, azok a szakértők, akik ezzel foglalkoznak, átadják az információkat. Hát bízok benne, hogy mi gazdálkodók is, mert van a precíziós gazdálkodás, ahhoz a digitalizáció hozzátartozik, de nagyon sok gazdálkodó azt mondja, hogy inkább precízen kell gazdálkodni, mint precíziósan, de mind a kettő együtt fog működni szerintem hatékonyabban. Gépek, eszközök már fel vannak szerelve ilyen technikával, ugye automata kormányzás, vegyszer kijuttatás, műtrágya kijuttatás, ez már mind precíziós módon működik. Ugye ezek műholdon keresztül vannak kapcsolatban a gépekkel, beállítjuk a traktorba azt, hogy mennyi műtrágyát kívánok kijuttatni. A maga műtrágya szóró az képes szabályozni a mennyiséget. Természetesen ehhez nagyon sok adat információ szükséges, akár a talajról, a talajba levő termőképességekről. Ez pedig előtte egy kombájn határozza meg a aratás közben, hogy egy táblának bizonyos részein mennyi volt a termés átlag, a másik részén mennyivel kevesebbet termett, és akkor ez egy pendrive-on keresztül átvihető a műtrágyaszóróhoz, és a műtrágyaszóró pedig felhasználja ezeket az adatokat, információkat, és így megfelelő mennyiségű műtrágya fog kijutni oda, ahova a gép meghatározta.
Thank you.
Az ország minden részéről eddig közel 100 000 látogatót fogadott a két megnyitott Bükki csillagda. A csillagászati látogatóközpontot a Bükk-hegységben, a Bükki Nemzeti Park területén, Répáshúta közigazgatási határain belül azzal a céllal hozták létre, hogy a látogatók jobban megértsék a naprendszerünket. A 2 éves évfordulóra egy ünnepséggel készült a látogatóközpont, melynek keretében a szervezők felidézték a csillagda elmúlt 2 évének eseményeit, eredményeit, és beszámoltak a nagyközösség előtt idei terveikről is. Az évfordulóról Várhegyi szomszéd Eszter, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság ökoturisztikai és környezeti nevelési osztályvezetője adott tájékoztatást.
Idén a 2. évfordulóját ünnepeltük a Bükki csillagda megnyitásának. Hát nagyon készültünk erre az évfordulóra, mivel ugyanerre a napra terveztük, hogy a Bükki Nemzeti Parki termékvédjegy okleveleket is átadjuk a kiválasztott termelőknek, úgyhogy duplán is ünnepeltünk ezen a napon. Nagyon kedvezményes jegyárakkal, 100 forintos regisztrációs jeggyel volt látogatható ezen a napon a Bükki csillagda, és több 100 látogatónk volt, tehát volt dolga a csillagászati tárlatvezetőinknek ezen a pénteki napon, de a hétvégét is hozzátettük még az ünnepléshez, úgyhogy szép számokkal, szép látogatószámokkal zártuk ezt az ünnepi hétvégét. Az ünnepi rendezvényünket a planetáriumba terveztük, és ott is tartottuk. Jelen volt dr. Rácz András természetvédelemért felelős államtitkár is, és mellette még a 23 elismert védjegyes termelünk, és sok-sok vendégünk még rajtuk kívül, de őket emelném ki elsősorban. A Nemzeti Parki Termékvédjegyet 2010-ben még az Agrárminisztérium azzal a céllal hozta létre, hogy támogassa azokat a gazdálkodókat, akik a Nemzeti Park igazgatóságok védett területein termelnek és állítanak elő Nemzeti Parki termékeket. Ez egy brand, azóta ez a védjegy, és ezzel szeretnénk segíteni azokat a termelőket, illetve gazdálkodókat, akik ezeket a termékeket piacra szeretnék juttatni, és az, hogy ezt a védjegyet megkapják, ez a vásárlókban bizonyos bizalmat is épít, reményeink szerint, és merik ezeket a termékeket választani a polcairól. A Nemzeti Parki Termékvédjegy pályázatot az elmúlt év végén írtuk ki 3 kategóriában, élelmiszer, kézműves termék és ökoturisztikai falusi szálláshely. 26 pályázat érkezett be, ebből több 23 kapott védjegyet, élelmiszer kategóriában több Borsodra, Bolizemplén vármegyei termelő is van, Kisgyörgyből, Tartonáról, Borsodgesztről, Bükszentkeresztről, kézműves termékeket is lehet találni a kínálatban, Miskolcról, Répáshúta környékéről, de minden termelőnknek megtalálják az elérhetőségét a bmp.hu honlapon, az összefoglaló a hírünkben, de a nemzetiparkitermék.hu oldalon is elérhető az összes védjegyes termelőnk, akik eddig védjegyet kaptak. A Bükki Nemzeti Park Igazgatóságnak régi vágya teljesült azzal, hogy a Bükki csillagda megépülhetett a Bükki csillagos égbolt park közepén, a Bükki Nemzeti Park szívében, és ezt a várakozást igazán jól mutatja az is, jelképezi az is, hogy az első évben 51 000 látogatót fogadtunk, a 2. évben pedig 36 000 látogatóval zártunk, tehát már közelítünk a 100 000-es látogatószámhoz 2 év alatt. Itt a cél a csillagászati megfigyelések emberközelibbé tétele, tehát mindenféle látogatót várunk ide, nem csak a szakmai látogatókat, hanem a laikusokat is. És az online vásárlások alapján szűrjük ezt településre is, hogy ki honnan érkezik hozzánk, és ebből az jött le nekünk eredményként, hogy az egész országot lefettük látogatók szintjén, de nem csak a hazánk területéről érkeztek hozzánk vendégek, hanem Európa számos országából is, tehát kicsit már nemzetközivé is váltunk, és nagyon örülünk ennek az eredménynek. 3 attrakció köré épül a Bükki csillagda, van egy csodálatos planetáriumunk, ahol 2- és 3D-s filmeket is vetítünk, illetve van egy obszervatóriumunk, ahol van egy olyan hatalmas távcsövünk, ami az asztrofotózás céljára készült leginkább, de van egy naptávcsövünk is, ami abban segít, hogy a napközbeni programjainkon a látogatóink a napot tudják vizsgálni, persze a csillagászati tárlatvezetőink hadható segítségével, de ezen kívül van még egy kiállításunk, ami a naprendszerünket helyezi a középpontban. A kiállításunk közepén van egy meteorit kiállítás, ott megtapogatható meteoritok is találhatók. Vannak még virtuális valóság élményeink, amiket általában hétvégén érhetnek el a látogatóink, és van még egy bolygó túratanösvényünk, ide pedig a túrázni vágyókat várjuk. Ez a Bükki csillagda környékén fut ez a mintegy 5-6 kilométeres tanösvény. A planetáriumunk az a legnépszerűbb, ide akkor is jönnek többen, hogyha nem a komplex programra szeretnének jegyet vásárolni, hanem csak a planetárium vetítésen szeretnének részt venni. De amikor jó idő van, illetve éjszaka derült az égbolt, minden szombat este garantált csillagnézést tartunk. Erre a bükkicsillagda.hu honlapon tudnak jegyet vásárolni, ez csak online jegyvásárlással vehető igénybe. Minden szombaton 40 főre hirdetünk esti csillagászati programot, ez minden egyes alkalommal telt házzal megy, ha esik, ha fúj, és ugye nem tudjuk garantálni a jó időt, de a csillagászaink mindent megtesznek azért, hogy a látogatóinknak teljes élményben legyen részük, így a planetáriumban ilyenkor az égboltot vetítik ki, és az égbolti látnivalóiról tartanak előadást számukra. A hazánk területén található többi csillagos égbolt parkkal együttműködésben állunk. Tartottunk már az elmúlt évben egy mini konferenciát a fényszennyezéssel kapcsolatban. Az idei évben is tervezzük, hogy szakmai programokat tartunk. Áprilisban az űrkutatásra, illetve köré a témaköré fókuszáljuk a programjainkat. Lesznek szakmai előadóink a Miskolci Egyetemről és az ELTE-ről, illetve ide várjuk a pálya választás előtt álló fiatalokat is, mivel szeretnénk erről a témáról is beszélgetni velük, illetve előadóink is ilyen céllal érkeznek hozzánk, hogy a Miskolci Egyetem legújabb képzéséről is tartsanak számukra egy kis prezentációt. Ennek a hónapnak a fő előadója dr. Murthy Gudipati NASA kutató lesz, aki az élet keletkezéséről tart majd nálunk egy angol nyelvű előadást, ez várhatóan május 4-én lesz, ez ugye már az áprilisból kicsit kilépünk, de május első hétvégén jön el hozzánk ez a kutató. Ezen kívül csatlakozunk a Planetáriumok világnapjához, és számos rendezvényt tervezünk még erre az évre is. Kérem, hogy a Bükki Csillagda honlapját, illetve közösségi oldalainkat kövessék ezekkel kapcsolatban, mert mindenről friss információt fogunk megosztani, amikor már tisztul a kép, hogy milyen programokkal várjuk a látogatóinkat. Ehhez kapcsolódik, hogy Szeleta Park környezeti nevelői még egy színva tanösvény túravezetésre várják az érdeklődőket, kedvezményes jegyáron lehet részt venni ezen a túrán online jegyvásárlással, illetve amennyiben szabad férőhelyek maradnak, akkor még a helyszínen is tudnak jegyet vásárolni erre a túrára az érdeklődők. Továbbá Barlangok hónapja extra címen hirdettük meg a Szent István Barlang fekete termének a megnyitását. A Bükki Nemzeti Park igazgatóság célul tűzte ki, hogy azok a látogatók, akik élvezni szeretnék ennek a teremnek a jótékony hatásait, azt, hogy 100%-os páratartalom van oda bent, állandó 10-100 fok körüli hőmérséklet, és csak nem steril a környezet, tehát por, csíra és allergénmentes ez a fekete terem. Szeretnénk megnyitni számukra ezt a termet, azzal a célra, hogy egy-két órát odabent pihenjenek, regenerálódhassanak. A felnőtt korosztályt várjuk pont ezzel a céllal. A Szent István Barlang normál túravezetését dr. Kereskényi Erika Bükkvidék Geopark szakmenedzser előadása fogja színesíteni, aki sok érdekes információt oszt majd meg az érdeklődőkkel a bükki barlangok kialakulásáról, de biztosítunk természetesen időt arra is, hogy ha valakinek ahhoz van kedve, relaxálhasson a fekete teremben, és délután pedig a gyerekekre gondoltunk, nekik is ugyanúgy megnyitjuk a fekete termet, ők a szüleikkel jöhetnek el erre a programra, és a normál túravezetésen túl a gyógybarlangi helyszínen Takács Karbik Eszter, a Szeleta Park környezeti nevelője várja majd őket különféle játékokkal, feladatokkal és mesékkel a gyógybarlangban. szeretnénk, ha számukra is felejthetetlen élményé válna ez a program, és újabb ilyen időpontokat szeretnénk megnyitni az érdeklődőknek.
Kedves hallgatóink, elhangzott Kapcsolat című műsorunk, melyet Gronda János szerkesztett. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Kedves hallgatóink, most megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. Tartsanak velünk!
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat.
A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Pénteki adásunk tartalmából. A pápa szeptemberben ellátogat Ázsia és Óceánia 4 országába. Ferenc pápa: a sérülékenyebb élet is méltó, semmi nem igazolja a kirekesztést. A Szent Atya a pápai alapítvány küldöttségéhez: ne hanyagoljátok el az imát munkátok során. Az államközi kapcsolatokért felelős Geleger érsek Vietnámba látogat. Ferenc pápa szeptemberben ellátogat Ázsia és Óceánia 4 országába. Ferenc pápa apostoli útjára Indonéziába, Pápua Új-Guineába, Kelet-Timorba és Szingapurba 2024. szeptember 2-a és 13-a között kerül sor. A Szentszék sajtóterme pénteken bejelentette, hogy Ferenc pápa szeptember elején 3 ázsiai és 1 óceániai nemzetet látogat meg. Elfogadta az államfők és a helyi egyházi hatóságok meghívását, és ezáltal sor kerül 43. külföldi apostoli útjára. A pápa a tervek szerint szeptember 2-án indul Rómából, ahová szeptember 13-án tér vissza. Először Jakartába, Indonézia fővárosába utazik, ahová szeptember 3-án érkezik meg, és látogatása szeptember 6-áig tart. Ferenc pápa ezután tovább utazik, és szeptember 6-a és 9-e között felkeresi Port Moresbyt, Pápua Új-Guinea fővárosát és Vanimót. Útjának ezt követő állomása Dili, Kelet-Timor fővárosa lesz szeptember 9-e és 11-e között. Innen a pápa Szingapurba utazik szeptember 11-e és 13-a között 3-napos látogatásra. A Szentszék sajtótermének tájékoztatása szerint ázsiai és óceániai apostoli útjának teljes programját egy későbbi időpontban teszik közzé. Ferenc pápa először 2023. decemberében említette azt a lehetőséget, hogy a régióba látogatna. Az N Plus mexikói televíziónak adott interjújában hangsúlyozta: reméli, hogy augusztusban Polinéziába, majd az év folyamán szülőhazájába, Argentínába utazhat. Később 2024. januárjában a pápa azt nyilatkozta a La Stampa olasz újságnak, hogy szeretne ellátogatni Kelet-Timorba, Pápua Új-Guineába és Indonéziába. Indonézia a világ legnagyobb muzulmán többségű országa, és a katolikusok száma meghaladja a 8 milliót, vagyis a lakosság 3,1%-át. Pápua Új-Guinea lakosságának körülbelül 32%-a katolikus, számuk közel 2 millió. Kelet-Timor túlnyomó részt katolikus, a lakosság mintegy 96%-át teszik ki, és több mint 1 millióan vannak. Szingapurban mintegy 395 ezer katolikus él, ami a lakosság mintegy 3%-át jelenti.
Ferenc pápa: a sérülékenyebb élet is méltó, semmi nem igazolja a kirekesztést. Ferenc pápa csütörtökön fogadta a Pápai Társadalomtudományi Akadémia plenáris ülésének résztvevőit. Az emberi élet értelmét nem haszonelvű és funkcionális alapon kell meghatározni. A befogadás és elfogadás kultúráját erősítsük, ahol a fogyatékkal születendő gyermekeket és az életük utolsó szakaszát élő időseket nem tekintik tehernek, buzdított beszédében a pápa. A selejt kultúrájával szemben, mely nem ismer határokat, az inklúzió kultúráját kell építeni. Ferenc pápa erről beszélt a Pápai Társadalomtudományi Akadémia tagjainak, akik plenáris ülésüket a következő témának szentelték: megváltoztatni a döntő társadalmi tényezőket és az inklúzió új kultúráját építeni. A 30 éve alapított intézmény fennállása óta most először foglalkozott a fogyatékkal élő személyek helyzetével, akik a világ számos részén, a szegényebb országokban, de a nagyobb jólétben is sokszor elszigetelődnek, és a társadalmi élet peremére szorulnak fogyatékosságuk miatt.
La cultura dello scarto in effetti non ha confini.
A selejt kultúrájának ugyanis nincsenek határai. Van, aki feltételezi, hogy képes megállapítani haszonelvű és funkcionális szempontok alapján egy élet mikor méltó arra, hogy megéljék. Ez a fajta szemlélet a gyengébb személyek jogainak súlyos megsértéséhez vezethet, hatalmas igazságtalanságokhoz és egyenlőtlenségekhez, ott, ahol hagyják érvényesülni a haszon, a hatékonyság és a siker logikáját. Ferenc pápa egy másik, kevésbé látható veszélyre is felhívta a figyelmet, ami a fogyatékkal élőkre leselkedik. Az a tendencia, ami miatt saját létezésüket tehernek fogják föl önmaguk és szeretteik számára. Ez a mentalitás a selejt kultúráját a halál kultúrájává alakítja. Ez nagyon fontos, az élet két vége. A fogyatékos születendő gyermekektől, művi vetéléssel, a végső fázisban lévő idősektől, az eutanáziával szabadulnak meg. A selejt kultúrájával szemben az inklúzió, a befogadás és elfogadás útját javasolja a pápa, mely a társadalmi kötődés szálait erősíti. Ennek a szolidáris cselekvésnek a főszereplői azok, akik felelősnek érzik magukat mindenki javáért. Nagyobb társadalmi igazságosságért dolgoznak, és azért, hogy a különböző akadályokat ledöntsék, amelyek miatt sokan nem élvezhetik alapvető jogaikat és szabadságukat. A fogyatékkal élő személyek elfogadása és jogai egészen más képet nyújtanak a gazdagabb, fejlettebb országokban, mint a szegényebb nemzeteknél, ahol nagy részt még minden megvalósításra vár. Ezért a nemzetközi közösségnek ilyen irányban kell bátorítania és segítenie a kormányokat. Ugyanígy kell támogatni a civil társadalmi szerveződéseket is, mert az ő kiterjedt, szolidáris hálójuk nélkül sok helyütt az emberek önmagukra maradnának. A társadalmaknak az átfogó inklúzió építésére kell törekedniük, amelynek révén a fogyatékkal élő személyek részt vehetnek a társadalmi életben, nem pedig passzív tényezők csupán. Ennek a tényleges elfogadásnak a két alappillére a szubszidiaritás és a részvétel. Ennek fényében válik jól érthetővé, milyen fontosak a fogyatékkal élők társulatai és mozgalmai, melyek a társadalmi részvételt mozdítják elő. Ferenc pápa elismerő szavakkal méltatta a Pápai Társadalomtudományi Akadémia ülésének témáját, majd a szervezet működéséről szólt, melynek hivatása, hogy a különböző szakterületeket bevonva szembenézzen a legégetőbb kihívásokkal. Gondolok itt a technológiára és annak következményeire a kutatásban és olyan területeken, mint az orvostudomány és az ökológiai átmenet. Gondolok továbbá a kommunikációra és a mesterséges intelligencia fejlődésére, ami valódi kihívás, mint ahogy arra is, hogy szükség van új gazdasági modellek kidolgozására, fogalmazott a pápa. Mindig számolni kell a fogyatékkal élő személyek méltóságával és azzal a jogukkal, hogy átfogóan fejlődhessenek, mivel a kiszolgáltatottság és az esendőség az emberi lét velejárói, nem pusztán a fogyatékkal élő személyek sajátja.
Ciascun essere umano ha il diritto a una vita dignitosa e a svilupparsi integralmente, anche se è poco efficiente.
Az embernek akkor is joga van a méltó élethez és az átfogó fejlődéshez, ha ő maga kevésbé hatékony, ha korlátokkal született vagy növekedett. Mindez nem kisebbíti hatalmas méltóságát, mint emberi személy, hiszen az nem a körülményekre, hanem létezése értékére alapul. Ha ezt az alapvető elvet nem tartják tiszteletben, nem lehet jövője sem a testvériségnek, sem pedig az emberiség túlélésének. A Szent Atya köszönetet mondott a Pápai Társadalom Tudományi Akadémia munkájáért, aláhúzva, hogy az egyház gondoskodó szeretettel fordul a fogyatékkal élőkhöz, mint ahogy az evangéliumokban olvassuk Jézus találkozásait velük.
Ferenc pápa a pápai alapítvány küldöttségéhez. Ne hanyagoljátok el az imát munkátok során. Az Egyesült Államok beli székhelyű pápai alapítvány, amely 1988-ban jött létre Szent II. János Pál kívánságára, 36 évet támogatja a pápa által kifejezetten kért és kiválasztott katolikus jótékonysági projekteket világszerte. Ferenc pápa az alapítvány mintegy 140 tagját köszöntötte a Vatikánban éves római zarándoklatuk alkalmából.
Portanto la vicinanza, la compassione e la tenerezza dell'amore di Gesù a tanti fratelli e sorelle in tutto il mondo.
Hálás köszönetét fejezte ki nagy lelkűségükért, amely Jézus közelségét, együttérzését és gyengét szeretetét viszi el a kevésbé szerencsések felé világszerte. A különféle oktatási, karitatív és apostoli projektek támogatása olyan sok ember, köztük a szegények, a menekültek, a migránsok, és manapság a háború és az erőszak által sújtottak egyre nagyobb számának átfogó fejlődését segíti elő. A pápa emlékeztetett az alapítvány által a fejlődő országokból származó világi híveknek, szerzetes papoknak, szeminaristáknak nyújtott ösztöndíjakra, amelyek lehetővé tették számukra, hogy a római pápai egyetemeken folytassák tanulmányaikat. Ezekkel a különféle méltó kezdeményezésekkel továbbra is segítitek Péter utódait abban, hogy sok helyi egyházat építsenek és gondoskodjanak a kevésbé szerencsés emberek nagy számáról, teljesítve ezzel az Urunk által az apostolra bízott feladatokat, hangsúlyozta a pápa.
Il vostro lavoro trova la sua sorgente e la sua ispirazione nella nostra fede cattolica.
Emlékeztette a pápai alapítvány tagjait, hogy munkájuk forrását és inspirációját katolikus hitükben találják. A Szent Atya arra buzdította őket, hogy táplálják hitüket azáltal, hogy aktívan részt vesznek az egyház életében, és rendszeresen a szentségekhez járulnak, valamint hogy imádkoznak és szentségimádást végeznek, különösen a jelenlegi ima évében a 2025-ös szent évre készülve. Ne feledkezzetek meg az istentiszteletről. Elhanyagoltuk a szentségimádást, amit újra kell kezdenünk. Csendben imádjuk az Istent, kérte a pápa. Ez a spirituális dimenzió fontos erőfeszítéseitek szempontjából, mivel elősegíti a testvéri kötelékek kialakítását a különböző kultúrájú, nyelvű és régióból származó emberekkel, akiknek segítséget nyújtotok.
Il vostro servizio è tanto più necessario nel nostro tempo, segnato dall'individualismo e dall'indifferenza.
Ferenc pápa beszéde végén megjegyezte, hogy nagy lelkű szolgálatukra még nagyobb szükség van korunkban, amelyet az individualizmus és a közömbösség jellemez. Honlapja szerint 1988-as megalakulása óta a pápai alapítvány több mint 225 millió dollár támogatást és ösztöndíjat biztosított világszerte több mint 2400 projekthez, amelyeket Ferenc pápa, 16. Benedek pápa és Szent II. János Pál pápa választott ki. 2024-ben az alapítvány közel 10 millió dollárt tervez szétosztani a Szentszék által kiválasztott támogatottaknak. Az összegből 118 projektet támogatnak több mint 60 országban, a szegények legszegényebbjeit szolgálva. Az alapítvány emellett 819 ezer dollár összegű ösztöndíjat oszt szét amelynek köszönhetően több mint 100 pap, szerzetesnő és szeminarista tanulhat Rómában, a Szent II. János Pál ösztöndíj programon keresztül.
Az államközi kapcsolatokért felelős Gallagher érsek látogatása Vietnamban. Április 9-e és 14-e közt Vietnamban tesz hivatalos látogatást Paul Richard Gallagher érsek, a Szentszék államközi kapcsolatokért felelős titkára, amelynek keretében találkozik Pham Minh Chinh miniszterelnökkel és Boi Tan Son külügyminiszterrel is. Természetesen megbeszéléseket folytat a helyi katolikus püspökökkel, és két nyilvános szentmise is szerepel a programban, az egyiket éppen a főváros Hanoi Szent József Székesegyházában tartja, majd ellátogat a nagy szemináriumba is. Mostani áprilisi vietnami útját maga a Gallagher érsek jelentette be január 18-án, abból az alkalomból, hogy Ferenc pápa kiagatáson fogadta a vietnami kommunista párt képviselőiből álló delegáció tagjait a vatikáni apostoli palotában. Az államközi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár pozitívan értékelte a találkozót, reményét fejezve ki, hogy a vietnami katolikus közösség számára eredményes lehet a kétoldalú kapcsolatok további előrehaladása, ami újabb fontos diplomáciai eredményekhez járulhat hozzá. A decemberi megállapodás legfontosabb lépése volt, hogy Marek Zalewski lengyel érseket, eddigi szingapúri apostoli nuncius nevezték ki vietnami rezidens pápai képviselőnek. A megállapodást júliusban írták alá Vo Van Tung elnökkel vatikáni látogatása alkalmából a Vietnam Szentszék közös munkacsoportjának 2023. március 31-én Rómában tartott 10. ülésén. Ugyanezen alkalom során jelentette be Gallagher érsek áprilisra tervezett vietnami látogatását, számolva azzal a lehetőséggel, hogy majd Pietro Parolin bíboros államtitkár is ellátogathat az országba a következő év során. A vatikáni külügyminiszter azt is elmondta, hogy optimista annak lehetőségét illetően, hogy Ferenc pápa látogatására is sor kerülhet a jövőben. Úgy gondolom, nyilatkozta az újságíróknak, hogy a Szentatya el akar menni oda. Minden bizonnyal a helyi katolikus közösség is nagyon szeretni azt, hogy a pápa elmenjen hozzájuk, és szerintem nagyon jó lenne az egész régió számára. Vietnam, tette hozzá a Gallagher érsek, egy fontos ország, és sok szempontból egyfajta gazdasági csoda. A Vietnám és a Szentszék közötti kapcsolatok 1975-ben megszakadtak, de 1990 óta biztató fejlődés tapasztalható. 2011-ben 16. Benedek pápa egy nem rezidens képviselőt nevezett ki Vietnámba, tavaly pedig a vietnami hatóságok engedélyezték a rezidens képviselő kinevezését. Ferenc pápa ezt követően tavaly szeptemberben levelet küldött a vietnami helyi egyháznak, amelyben arra kérte a katolikus híveket, hogy jó keresztényként és jó állampolgárként éljenek, tanúságot téve Isten szeretetéről, vallási, fai, kulturális megkülönböztetés nélkül. Mindig tovább kell lépnünk, felismerve az egybetartozó dolgokat és tiszteletben tartva a különbségeket, írta akkor levelében Ferenc pápa. Ez felelősséggel jár a vietnami katolikusok számára is, akik jó keresztényként és jó állampolgárként valósítják meg saját identitásukat azáltal, hogy élővé teszik egyházukat az evangélium terjesztésével a mindennapi életben. Ez olyan tanúságtétel, amely a vallásszabadság gyakorlása a szükséges, kedvező feltételek kialakításának köszönhetően segítheti a katolikus híveket a párbeszéd előmozdításában és az országot éltető remény megteremtésében. A jelenleg 100 milliós Vietnam lakosainak 85%-a vallja magát felekezethez nem tartozónak, bár általános vonás az ősök tisztelete és az imádkozás az istenségekhez. A vietnami vallásosság valójában a buddhizmus, a konfucianizmus és a taoizmus elemeire épül, aminek azonban a kommunizmus megszakította a folytonosságát. Napjainkban A lakosság 8%-át kitévő katolikus egyház Vietnamban a legdinamikusabb felekezet, amit azért is becsülnek, mert náluk tudjuk, hogy mit tanítanak és hogyan kell élni a vallásukat. Az utóbbi 10 évben nagyon erősen megnőtt a hívek száma, aminek látható jele a sok keresztelő, a számos papi és szerzetesi hivatás olyannyira, hogy még külföldi misszióba is, így Magyarországra is tudnak küldeni belőlük.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, az elmúlt 20 percben a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották.
A nap verse.
Turmezei Erzsébet, tavaszi áradás. Nem, aki árva, nem, akit kifosztott az élet, nem, aki másut nem lel menedéket, nem, akit aggá gyötörtek a gondok. Krisztust szolgálni az induljon el, aki boldog, akinek boldogsága egyre nő, s kicsap, mert lelke szűk medrébe nem fér, elindul adni, ad, és vissza nem kér. Szolgál, kicsinek, nagynak, mindenütt, mindenkinek, bérre, hálára nem vár. Alázatosan fölfelé tekint, ha itt is, ott is fölragyog egy szempár. Tavasz húval a hófötte hegyekre, s a megáradt folyó, ha partot átlép, tudjuk mi mind, nem is tehetne másképp. Ha Krisztus fénylő napja rámosolygott, adni, szolgálni, így indul el az, aki boldog.
Turmezei Erzsébet tavaszi áradás című versét Sárosi Kinga mondta el. Turmezei Erzsébet magyar-német szakos tanár, költő, műfordító, diakonissza főnökasszony 1912. február 14-én született Tamásiban, szülei 7. gyermekeként. A FB Evangélikus Diakonissza Egyesületben 1941-ben avatták diakonisszává, rövid gyülekezeti szolgálat után éveken keresztül leány népfőiskolát vezetett. Versei és műfordításai egyházi újságokban jelentek meg, önálló kötetekkel is megörvendeztette olvasóit. 1951-ben a többi egyházi rendhez hasonlóan a FB-t is feloszlatták, a népfőiskolai munkát beszüntették, a diakonisszák szétszóródtak. Ő a Balassa Gyarmati Szeretett Otthont vezette 24 éven keresztül. Ezekben az években versei csak gépírással terjedtek, közlésüktől felsőbb utasításra az egyházi újságok is elzárkóztak. Hosszú esztendők után jelenhettek meg újra versei, verses kötetei. Turmezei Erzsébet részt vett az Evangélikus Egyház új énekeskönyve szerkesztésében, számos éneket írt, élete utolsó 10 évében pedig az újraindult FB Egyesület főnökasszonya volt. 2000-ben hunyt el.
Imája.
Uram, hadd álljak szilárdan a világgal szemközt. Hadd legyek szilárd a megpróbáltatásokban, a kísértés fondorlatai között. Add, hogy ne térjek le a helyes útról, légy az enyém, s maradjak meg szeretetedben. Add, hogy semmi se tudjon kitépni jegyesed az egyház tagjai sorából. Ne szakadjak el a hittől, és hadd dicsőítselek. Így veled együtt élek, most a hit által, egykor majd szent színed látásában, amelynek oly értékes zálogát már megkaptam a Szentlélek ajándékában.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.